Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt Máté evangéliumából fogunk igét olvasni, a 14. rész 22. versétől a 33. versig. Máté evangélium 14. rész 22. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a partról, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. Azt mondták, hogy kísértetés ide ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt. Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból. Elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóban, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. Eddig az ige. Ha emlékeztek, néhány héttel ezelőtt, mikor szolgáltam, ugyanezt az alapigét olvastam föl, és ennek a történetnek, evangéliumi történetnek az egyik szálát boncolgattam. Ez a szála pedig, amit akkor kiemeltem, az Úr Jézus megkísértése volt. Egy olyan kísértés, ami az Úr Jézus egész életében jelen volt, mégpedig az, hogy a sátán megpróbálja őt letéríteni arról a messiási szolgálatról, amiért ő alapjában a földre jött. Jézus nagyon jól tudta, hogy ő a messiás, nagyon jól tudta, hogy az egész életének az a célja, hogy megmentse az embereket, hogy ő lesz a tökéletes áldozat, ő volt az, akit Isten erre kiválasztott, és aki önmagát adta áldozatul. Az ördög is nagyon jól tudta ezt, és kezdettől kezdve, mihelyt Jézus beleállt ebbe a szolgálatba, ugye mondtam azt nektek, hogy már a bemerítése után rögtön kivitte a sátán, kísértette őt, rögtön az volt az első számú célja, hogy erről a messiási szolgálatról valahogy letérítse őt. És itt a felolvasott történet előtt is volt egy ominózus eset, mikor megvendége Jézus sok ezer embert, és ez az ember tömeg királlyá akarja tenni Jézust, csupán azért valószínűleg, mert ilyen király kell nekik. Aki egy jó életet ad nekik, enni, idni ad nekik, jól tartja őket, pont egy ilyen király kell nekik, az ő elgondolásuk szerint. De Jézus nagyon jól tudta, hogy ez csak az ő elgondolásuk, de nem a szükségük. Mert a szükségeik nem ezt kívánja meg, hanem szükségeik egy olyan királyt kiáltanak a szükségük nekik, amelyek képes megmenteni őket. És Jézusnak ez egy nagy kísértése volt, hogy letérjen arról a messiási útról, hogy ő egy megmentő király legyen, nem pedig egy jól tartó király. Na hát ennek a kísértésnek elmondtam akkor nektek, hogy Jézus nagyon határozottan ellene állt, ezért is talán emlékeztek rá, volt egy jelentős szó a történet elején, hogy kényszerítette a tanítványait, tehát rájuk parancsolt, ellentmondást nem tűrően azt mondta, hogy mennetek kell. Egyrészt ez a kényszerítést ez azért volt, mert saját magát mentette. Úgy, pontosan úgy mentette saját magát az Úr Jézus, mint ahogy József Potifárné kezéből mentette magát. Másrészt nem csak saját magát mentette az Úr Jézus, és ez már a történetnek a másik szála, amiről szeretnék nektek beszélni, hanem a tanítványokat is mentette. Ugyanis a tanítványok egy nagyon-nagyon veszélyes helyzetbe kerültek, és sokkal veszélyesebb helyzetbe kerültek annál, mint amilyen veszélyes helyzetbe kerültek a vizen hányódó hajóban éjszaka. Egy olyan lelki helyzetbe kerültek, amely talán... azt kell, hogy mondjam, tőlünk se lehet idegen, nem olyan távol áll tőlünk, és sokszor fel se fogjuk azt, hogy milyen veszélybe kerülünk ebben a helyzetben. Ugye, és mi történt? A tanítványok átéltek egy csodát. Nem is akármilyen csodát. Ezt úgy szoktuk mai keresztény nyelven mondani, hogy volt egy megtapasztalásuk Istennel. Mi az, hogy megtapasztalás Istennel? Mikor a láthatatlan Istent, a halhatatlan Istent valahogy mégis kézzel foghatóvá teszi számunkra magát. Vannak ilyenek. Ezekből fakadnak a mi bizonyságtételeink. És minden egyes ember, aki Istennel együtt jár, vannak ilyen megtapasztalásai a hívő embernek. Mikor a láthatatlan, megérinthetetlen, halhatatlan Isten mégis halhatóvá teszi valahogy valamilyen úton módgodon magát. Láthatóvá teszi, érzékelhetővé teszi magát. És talán a saját szemünkkel nem látjuk, fülünkkel nem halljuk, mégis az hívő ember szívében van egy belső bizonyosság, hogy ez nem a véletlenek műve, nem a sors valamilyen fintora vagy összejátszása, hanem a hívő ember szívében megszületik az a bizonyosság, Isten szólt hozzám. Isten most megmutatta magát. Isten épít, Isten érintett meg engem. És ahogy haladunk az életünkben előre, egyre több ilyen megtapasztalást gyűjthetünk össze. Na hát a tanítványoknak egy nem akármilyen megtapasztalásuk volt, ugye szinte a semmiből lett 5000 embernek tápláléka. Ez egy óriási megtapasztalás, amikor Isten megmutatja magát, az ő hatalmát és erejét. Mégis a veszély nem ebből a megtapasztalásból fakadt, hanem abból fakadt az élethelyzetüknek, vagy az ő tanítványoknak a veszélye, hogy a megtapasztalásra a szívükben semmilyen változás nem történt. Volt megtapasztalás, Isten kijelentette magát, volt egy bizonyságuk, és a szívük ugyanolyan maradt. Azt írja az egyik evangélista, hogy mivel nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Kemény volt a szívük a tanítványoknak Jézust felismerni a kenyérszaporítás előtt is. Megetette őket az Úr, hallal és kenyére jól laktak, és látták a tanítványok, hogy sokan ettek, és ugyanolyan maradt a szívük. Na, ez nagyon-nagyon veszélyes állapot. Amikor valaki átél egy csodát, mikor valaki átél egy megtapasztalást, és ugyanolyan marad utána az embernek a szíve. Miért veszélyes ez az állapot? Azért, mert sokszor, mert az ember becsaphatja ilyenkor magát, és gondolhatja azt, hogy én megláttam Istennek a keze nyomát az életemben. Láttam, hogy Isten segített rajtam. Átéltem azt, hogy Isten hogyan szabadított meg egy helyzetből, és az ember abban a tév hitben ringathatja magát, hogy ezért én közelebb vagyok Istenhez. Ezért Isten itt van mellettem. Ezért én biztonságban tudhatom magam. Károsabb esetben, vagy inkább úgy mondom, kórosabb esetben a hívő között azt gondolhatja magát, én egy magasabb rendű hívő vagyok, én egy olyan hívő vagyok, aki átél különös dolgokat, holott a megtapasztalás az nem ezért van. Amikor Isten kijelenti magát, az minden esetben azt lehet mondani, azért van, hogy minket még jobban magához vonjon. Hogy minket magához térítsen. Hát ez egy szakkifejezés. Magához térítsen, vagy magához vonjon. Ez egy eszköz, mikor Isten kijelenti magát csoda által. Azért, hogy a szívünk még inkább odaforduljon. Nem egy bizonyíték, hogy ott van mellettünk, hanem hogy még inkább magához vigyen őket. Ha ez nem így lenne, akkor gondoljatok Jónásra, Bálámra, vagy a vándorló, pusztában vándorló zsidő népre. Elmondhatta Jónás magáról, hogy engem bekapott egy hal, ki is köpött, milyen közel vagyok az Úrhoz, micsoda megtapasztalásom volt. Hát Jónás barátom, nem azért kapott be téged a hal, meg nem azért köpött ki, mert annyira jó lelki helyzetbe lettél volna, hanem azért, hogy legyél jobb lelki helyzetbe. Hogy meglásd, hogy Isten egy halat is tud engedelmességre kényszeríteni, meg tud tartani lehetetlen módon 3 napig egy hal gyomrába, az a hal ki tud téged köpni. Vedd észre magad, mindez azért történt, hogy megtérjél. Vagy Bálám elmondhatta volna, nekem egy beszélő szamaram van. Micsoda magas hívő vagyok. A hívők hívője, beszélő szamáról járok gyülekezetbe. Ugye, mondhatta volna ez Bálám, de nem. Bálám, te neked azért beszél a szamarad, mert nagyon rossz helyzetben vagy. Nagyon rossz helyzetben vagy. Éppen nem érted Istent. Éppen nem ismered Isten útját, és ezért megszólalt a szamarad, muszáj, hogy én kijelentsem neked természet fölötti magas módon, azért, hogy a szíved közelebb kerüljön hozzád. És ugyanezt elmondhatjuk a vándorló Izraelről, hogy nem azért tapasztalták meg annyiszor, hogy a sziklából víz folyik, meg hullik rájuk egy csomó madár, hogy egyenek, mert ők annyira jó lelki helyzetben voltak, hanem mindig azért, hogy meglássák, hogy van mellettük egy Isten, aki ennek ellenére, bármilyen a szívük, gondoskodik róluk, és mindezt azért tesz Isten, hogy lássák meg az ő szeretetét, és az ő szeretete őket is szeretetre indítsa. Nézzétek csak meg! Az Úr Jézusnak van egy nagyon híres mondása. Azt mondja, jaj neked Korazin! Ez egy város volt. Jaj neked Bétsaida! Ez is egy város volt. Mert a Tíruszban és Szidóban történtek volna ezek a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Nem folytatom tovább, de nektek, stb. Bétsaida és Korazin zsidó városok voltak. Legtöbb csodája ott történt az Úr Jézusnak, nem változott a szívük. Tírus és Szidón a legpogányabb városok voltak, kereskedő városok voltak. A találkozása mindenféle embernek a gyűjtőpontja. Kuplerályok székhelye. Ezt így kell elképzelni. Római embereknek a találkozása helye. Azt mondja az Úr Jézus, ők mások lesznek. Mások lesznek. Nem történt, de ők másképp viselkedtek volna. Milyen érdekes. És nézzétek meg, a tanítványok pontosan ugyanebben a veszélyes helyzetbe kerültek, és ezért voltak veszélyes helyzetben, mert átéltek egy csodát, volt megtapasztalásuk, meglátták Isten hatalmát, a szívük meg nem változott. Nagyon-nagyon veszélyes helyzet. És ezért kellett őket Istennek munkába fogni, mert a hitük nem volt még kész. A hitük nem volt teljes, a hitük az nem volt megtartó hit, csupán valamilyen hit volt Istenben, de nem volt megtartó hit. Amikor Pál apostol ír Titusnak, akit elküldött Krétába, egy nagyon érdekes mondatot leír, elolvasom, egy kis szakaszt elolvasok, mert szeretem Titusnak ezt a levelét, tehát Pál apostol ezt a levelét, amit Titushoz ír, és szerintem eléggé tanulságos. Egy pillanat, megkeresem. Első részben van benne. Azért érdekes, hogy Pál apostol hogyan vélekedik a krétaiakról, majd figyeljetek. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek közül, vagyis a zsidók közül, ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, ami nem volna szabad. Valaki közülük a saját prófétájuk mondta, a kori krétaiak, mint hazudozó, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Pál apostol erre? Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük. Azért Pál apostol nem beszélt mellé. Ez a vélemény igaz, lusta, vadállatok, falánk népség. Ezért, mit mond Pál apostol? Kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük. Fontos, hogy az ember hite egészséges legyen. A tanítványoknak ebben az esetben nem volt egészséges a hite. Nem volt használható a hite, nem volt jó a hite, nem volt teljes a hite. Honnan lehet tudni, hogy egy hit egészséges? Az egészséges ember az egy teherbíró, az egészséges ember az egy munkabíró ember. Kétféle szempontból lehet a hit egészséges. Egyrészt a hitem egészséges lehet arra, hogy engem megtartson. Magyarul lehet egy üdvözítő hitem. Ez már egy pozitív dolog. Van olyan hit, az inkább hiszékenységnek mondom, és becsaphatja az ember, ami nem üdvözítő hit. Van valamilyen Isten félelme, de nem üdvözítő hit. Ez egészségtelen hit. Van egy egészséges hit, amely üdvözítő hit, amely megtartó hit. És egy másik szempontból is lehet egészséges vagy egészségtelen a hit. Az egészséges hit képes az embert a földi életen keresztül hitben végig vezetni. Magyarul az ember hittel végig tudja járni egy egészséges hittel, hívő módon, Istennek tetsző módon a földi életét. Az egészségtelen hit az nem tesz engem képessé arra, mivel nincs benne erő, nincsen bennem egészség, beteg vagyok hit szempontjából, arra, hogy hívő módon végigjárjam a földi életet. Lehet, hogy van üdvözítő hitem, arra tökéletes a hitem, de a földi életem az botorka beteges és vánszorgó, mert arra viszont egészségtelen a hitem. A hit nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a hitünk mienségén, és ebben a mai hirdetésben egy picit erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy milyen a hitünk, mert a hitünkben vannak különbségek. Még egy igét itt felírtam magamnak, Júdás apostol azt mondja, hogy küzdjetek a hitért, melyet egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Küzdeni kell a hitért. Hogyan érti vajon ezt Júdás, hogy küzdeni kell a hitért? Istennél addig dörömbölni meg minden, amíg nem ad hitet? Lehet így is érteni valamilyen szinten. De a hitért úgy is lehet küzdeni, hogy az én hitem egészséges maradjon, megőrizzen, megmaradjon a hitem, és hogy én is megmaradhassak hitben. Én is megmaradhassak hitben, és én is tudjam az egészséges hitet megőrizni. Ez a Bibliának egy végig vonuló gondolatsora. A hit, hogy milyen a hitem. És nem egyszer idézi, nem egyszer szólal meg ez az igevers az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is, hogy az én igaz emberem hitből fog élni. Hitből fog élni. Nem mindegy, hogy milyen a hitem. Na hát mit jelent az akkor a mi számunkra? Veszélyes helyzetben lehetünk mi is? Természetesen igen, amint már elmondtam. Lehetünk veszélyes helyzetben. Ha nincs hitem, ha van megtapasztalásom, és ugyanúgy maradok. Én három olyan egészségtelen dolgot írok be, vagy írtam fel magamnak, amikor veszélyes a mi hitünk. Az egyik, az pontatlan fogalmazás, amit elsőnek itt fölírtam magamnak, mikor valakinek nincsen hite. Úgy gondoljuk, hogy ez a legveszélyesebb állapot, mikor valakinek nincs hite. Tamásnak, tudjátok, aki nem volt ott éppen a 12-vel, vagy a 11-el, 10-zel, aki a feltámadott úrral találkozik, és mondták neki, hogy hát találkoztunk az úrral, hogy nem hiszem, csak akkor, ha sebeibe beteszem az ujjamat, és megvizsgálom, hogy valóban ő ez. És akkor megjelenik egy hét múlva az Úr Jézus, és azt mondja, gyere ide Tamás, másd bele az én sebeimbe a te ujjadat. És mit mondott neki? Nagyon fontos ez a mondat, ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És talán úgy gondoljuk, hogy az a legalja állapot az embereknek, amikor valaki hitetlen, én ebben vitatkoznék. És amikor készültem, erősen elgondolkoztam, vajon az a legveszélyesebb állapot az embernek, mikor azt mondja, hogy én hitetlen vagyok, és nincs hitem Istennek? Én azt gondolom, nem ez a legveszélyesebb állapot, és onnan merem ezt egy kicsit, hát nem muszáj ezzel egyet értsetek, de gondoljátok végig. Sokszor elkezdek gyerekeket trombitát tanítani, úgyhogy soha nem tanultak még trombitát. Nem vettek trombitát a kezükbe, nem kell, hogy megfogják, nem tudják, hogy kell megfogni, nem tudják, hogy kell tartani a szájukat. Mindent én tanítok meg nekik rögtön előről. Aztán van, amikor átjönnek hozzám más zeneiskolából gyerekek, hogy tanítsam őket trombitázni, dugik hibával. Tele hibával, görcsökkel, rossz beidegződésekkel. Szerintetek melyik az egyszerűbb megtanítani trombitázni? Az elsőt, aki még soha nem tanult. Azt a gyereket, vagy azt a felnőttet, és most már a gyerekeket felejtsük el, akinek tele van az élete rossz beidegződése a hittel kapcsolatban, a hívő élettel kapcsolatban, egészségtelen gondolatokkal, egészségtelen életgyakorlatokkal, nagyon-nagyon nehéz rávezetni arra, hogy milyen az egészséges hit. Nagyon nehéz. Úgy egy gyereket, aki még soha nem fogott trombitát a kezébe, hogy még te azt mondjuk, hogy szűz terület, könnyebb megtanítani, nagyon nagy felelősség, és nyilván megtaníthatok én is rossz dolgokat neki, de könnyebb valamilyen szinten egy jó beidegződést már a kezdetektől fogva belép támplálni. És ugyanígy, ha valaki még nem találkozott a hittel, és azt mondja, hogy hitetlen vagyok, de hallja az evangéliumot, könnyebb egy egészséges hitre segíteni, mint egy olyan embert, akinek van már valamilyen úton, módon, akármilyen katyvasz hite. Úgy mondta az régen Pál apostol, hogy gnosztikus, egy kevert hite van, hiszek ebbe is, hiszek abba is, egy kicsi Krisztusból, egy kicsi az indiai vallásból, egy kicsit innen, egy kicsi onnan, észre se veszi, és az egész hite az egy katyvasz, és nem keresztény hit. Vagy azt lehet, vagy én még azt is azért elgondolkozásra elmondom közöttetek, hogy a kereszténységen belül is van egy ilyen katyvasz. Az, aki inkább vallásokhoz, meg vallásokat vesz figyelembe, mint ezt az egy könyvet. annak lehet egy nagyon nagy katyvasz a fejében. És a Szentírás is azt mondja, a Jelenések könyvében nem vagy se hideg, se forró, hanem langy meleg, ezért kiköplek a számból. Jobb, ha valaki jéghideg a hitre. Jobb, ha valaki forró, mint ha valaki langy meleg a hitre, és azt mondja magára, hogy hát én igazából hiszek. Hát olyan hívőcske vagyok. Hát ugye magam módján hiszek. Ez a legveszélyesebb állapot. A legveszélyesebb állapot. A Biblia szerint is ez a langy meleg állapot. Miért? Mert aki langy meleg, az elhiteti magával azt, hogy ő hívő, hogy az élete rendben van. Olyan, mint egy alattomos betegség. Egy alattomos betegség. Tudjátok, hogy melyik a legalattomosabb betegség? Amikor jól érzed magad, és nem fáj. Amikor jól érzed magad, és nem fáj. Mindened rendben van. Vígan mozgatod a kezed, lábad, tornázol, futsz, sportolsz, konditerembe jársz, és nem tudod, hogy beteg vagy. És egyszer csak tyuk, valami történik. És megvizsgálják, hát ez nagyon-nagyon komoly betegségeid vannak, kedves uram, kedves hölgyem. Na, ezek alattomos betegség. És amikor valaki langymeleg, ilyen megtévesztett állapotban van hit szempontjából, ezért veszélyes állapot. Mert pontosan ebben a helyzetben van, hogy egy alattomos, rákos fekély ott dolgozik az ő lelkében, ami megölheti. Na hát, mit tegyen az az ember, akinek azt mondja, hogy nincs hite, és az Úr Jézusnak ez a szava hozzá, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Egyrészt tudni kell, a hit Isten ajándéka. Nem érdemelhető ki. Ajándékba kapjuk. Mindenki ajándékba kapja a hitet. És tudjátok, hogy milyen érdekes Isten? Hogy Isten meglepi az embert hittel. Ez egy meglepetés. Valamikor az embert meglepi Isten hittel úgy, hogy nem is kéri. És azt veszi észre az ember, hogy olvassa a Szentírást, vagy hall egy igéhirdetést, és elkezd hinni benne. Hogy hogyan történik? Ez misztikus. Megmagyarázhatatlan. Ez természet feletti. És ne is próbáljuk szerintem megmagyarázni. Isten ajándékba ad egy hitet. Na most mi történik, azt is kimerem mondani, a legtöbb emberrel mi történik? Mert én hiszem azt, hogy Isten a legtöbb embert így meglátogat. Hogy ajándékba ad neki egy gyermek hitet. Mi történik ezzel, amikor valaki kap egy ilyen ajándékba egy hitet? És azt kell, hogy mondjam, sokszor férfiakra ez a baj, és ezért statisztikailag sokkal több nőhívő van, mint férfi, mert a férfiakra nekünk sokkal nehezebb elfogadni egy hitet. Kapsz Istentől egy csomagot, becsomagolva, kibontod a csomagot, és ott a hit. És érzed magadból, hogy te hiszel. És mit csinálunk? Gyorsan visszacsomagol. Ez nem lehet. Én nem hihetek. Én férfi vagyok. Én nem hihetek. És sokszor így vagyunk hozzá. Mert ez túl gyermekded. Ez túl nem felvilágosult. Ez nem felnőttes. Én nem lehetek hiszékeny. Én egyszerűen nem akarok beállni abba a sorba, amelyikben már látom, hogy sokan benne vannak. Én nem akarok abba a csapatba tartozni. Én nem akarok olyan vallásoskodó lenni. Istentől kap az ember ajándékba egy hitet, és gyorsan visszacsukja. Mert megijed attól az ajándéktól. Ha átéltetek ilyet, akkor bontsátok ki ezt az ajándékot. Mert az ajándék az az életre vezet. Mert a hit által tudsz, nem a hit üdvözít, hanem a hit az az eszköz, amivel te meg tudod ragadni Jézus Krisztus Golgotán kiontott áldozatát, vérét, hogy az rád is vonatkozik, és téged is szeret Isten. Az az eszköz. Az a te fúród, amivel át tudod fúrni a falat. Az, ami alkalmas rá. Nem szabad ilyenkor megijedni tőle. Ha nem kapod Istentől csak úgy egyszerűen meglepetésként, akkor egyetlen egy dolgod van. Zörges, kérjél, keressél. És az ígéret mindenkire vonatkozik. Aki keres, talál. A zörgetőnek megnyittatik, és így tovább. Ezt kell tenni. Aztán mi a másik dolog, hogyha nincsen hited? A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Mit tegyél, ha szeretnél hinni, és nincsen hited? Hallgassál igéhirdetést, és olvasd a Szentírást. Vagy pedig olvasd a Szentírást, és hallgassál igéhirdetést. És Isten ígérete szerint lesz hited. Mert ahogy Géza mondta az elején, Isten igéje élő és ható. És ez egy természetfeletti módon, miközben épül, hallgatjuk Isten igéjét, vagy olvassuk a Szentírást, hit gerjed a szívünkben. És ez a hit, amely képes megtartani Jézus által a mi lelkünket. Na hát testvérek, ez szól azoknak, akiknek nincsen még hitük. Most arról szeretnék beszélni, a nehezebb helyzetekről még, akiknek már nem egészséges a hitük. Honnan lehet tudni, hogy valakinek a hite nem egészséges? Hát nagyon nehéz ezt megállapítani, úgyhogy inkább én arra próbáltam választ keresni, hogy mit mond a Biblia az egészséges hitről. Néhány igeverset felírtam. A Cselekedetek könyvében, mikor kiválasztották az első gyülekezet diakónusait, nyilván a presbitere is, a diakónusok azok voltak az első gyülekezetben, akik az asztal körüli szolgálatot végezték, magyarul, akik takarítottak, mostak, főztek, és akik kihorták a szegényeknek az adományokat, elosztották, akik kétkezi munkával szolgáltak a gyülekezetben, nem pedig ige hirdetéssel, tanítással, vagy evangélizálással. Látszólag fizikai munkások voltak a gyülekezetben. Mi volt a kitétel hozzájuk? Látszólag nem szellemi, igehirdetői munkát végeztek. Mégis mi volt a kitétel? Hittel és Szentlélekkel teljes embereknek kellett, hogy legyenek. Milyen érdekes. Pedig nem hirdettek ők igét, csak szétosztották a dolgokat. De mégis hittel teljesnek kellett lenniük. Az egészséges hit az egy teljes hit, az egy elkészült hit. Ez az első. Milyen még az egészséges hit? Ábrahámról ezt írja Pál apostol. Hitben erős lévén nem gondolta már elhalt testéről, ugye, hogy lesz gyermeke. Milyen az egészséges hit? Egy erős hit, aki alapvetően hiába látja a láthatókat, hiába látja a két szemével, hogy mi van előtte, mégis nagyobb hitelt ad annak, mindezek ellenére, ami le van írva a Szentírásban, vagy amit Isten mondott neki. Ez erős hit. Aztán szeretet által munkálkodó hit. Milyen az egészséges hit? Egy olyan hit, amely munkát végez, amely hitből megtesz dolgokat, amely elindítja a kezet. Kipróbált hit az egészséges hit, amely már sok-sok támadáson átment, és a Cselekedetek nélkül halott, még ezt írtam, tehát élő hit, gyakorló hit. És ami a legfontosabb, ami a tanítványoknak hiányzott, megtartó hit az egészséges hit. Ami ezeket nélkülözi, vagy ezekből eltér, azt lehet mondani, hogy ezek az egészségtelen hitnek a jellemzői. És ez az egészséges hit egyrészt van olyan, hogy nem tud megtartani, ez jellemezte a tanítványoknak a hitét, van olyan, hogy nem tud felnövekedni hit, és van olyan, hogy teljesen eltorzul, és egy rossz irányba megy a hit. Mikor lett Péternek a hite ebbe a történetben? Mikor került a helyére Péternek a hite ebbe a történetben? Nem akkor, amikor átérte a kenyérszaporítást, hanem akkor, amikor ment Jézus után a vizen, és ő is szépen elindult, ahogy Jézus, és egyszer elkezdett süllyedni, és felkiáltott, és elmondott egyetlen egy mondatot, ments meg, Uram! És Jézus megmentette. Ez a megtartó hit. Ez a megtartó hit. Ha nincs ilyen hite valakinek, hogy felkiáltson, hogy bajba van, érzi, hogy az élete baj van, az még nem megtartó hit. Egyszer az embernek az életben ezen át kell, hogy essen. Na most vizsgáljuk meg saját magunkat. Milyen a mi hitünk? Megtartó hitünk van? Mi nekünk érezzük, hogy szükségünk van Jézusra, mert különben elveszünk, vagy pedig csak? Én felírtam néhány dolgot, ami jellemző. Hiszünk egy életünket rendbe tevő Istenben. Egy olyan Isten, aki egy konszolidált életet biztosít nekünk. És ezt meg is teszi Isten. Hiszünk egy családunkat és a mi saját életünket jó mederbe tartó Istenben. Mert tudjuk, hogy ez Istennél ez megvan. És érezzük is, hogy megteszi ezt Isten. Ez még egyik sem megtartó hit. Hiszek egy gondoskodó jó Istenben. Nagyon sokszor. Isten gondoskodik rólam, ezért hiszek. Még ez sem megtartó hit. Lehet ilyen hitünk Istenben? Hiszek egy lelki békét és megnyugvást adóit Istenben. Szeretek hallgatni igehirdetést, szeretek elmenni a templomba, mert ott megnyugvást találok. Nagyon érdekes volt. Tegnap 200 éves ünnepe volt a evangélikus nagy templom felszentelésének. Ott voltam a ünnepségen, nagyon szép művek elhangozottak, és az egyik városi előjáró úgy kezdte az ő rövid kis köszöntőjét, hogy amikor valaki betér egy templomba, akkor megnyugvást talál az ő lelkében, egy picit megváltozik a gondolkozása, egy kicsikét lecsendesedik, és mélyebben kezd gondolkozni. Mindez igaz, amit elmondott. Egyetlen egy probléma van vele, hogy a legtöbb ember itt megmarad. És ez a hit, ez nem fogja megtartani. Hogy bementem a templomba, és egy kicsit lecsillapodtam. Egy kicsit megváltozott a gondolkozásom. Egy kicsit megnyugodtam. Ez a hit nem fogja őt megtartani. És mindezzel együtt, hogy bement a templomba, és átélt, én úgy szoktam mondani, egy vallásos élményben volt része, mert mi vallásos élményeket nagyon szeretünk, el fog veszni. Sajnos a Szentírás szerint el fog veszni. A megtartó hit az az, mikor az ember átéli azt, hogy hogy én veszendő vagyok. Uram, ments meg engem. Vagy milyen hit, ami még becsaphat bennünket? Az a hit, amely tartást ad nekem, lelki erőt ad, áldást ad nekem, áldásokat ad nekem. Ezek mind olyan hitek, amelyek bennünk lehetnek, de nem elég ahhoz, hogy megtartson bennünket. Hit és hit között különbség van. Tovább megyek a második pontba, ami szintén a nem egészséges hit. Az a hit nem egészséges, amely nem tud felnövekedni. Kapunk egyfajta hitet Istentől, de annak muszáj, hogy növekedjen az életünkben. Ugyanúgy, mint ahogy mi megszületünk, muszáj, hogy felnövekedjünk. Miért? Mert ha örökké gyermek maradok, akkor nem fogok tudni önálló életet élni. Nekem fel kell, hogy nőjek, hogy legyen egy szakmám, hogy legyen egy munkám, hogy önállóan el tudjam tartani én és a családomat. A hit is ugyanilyen. Megkapja Isten ajándékba, de amíg az ember, úgy szoktuk mondani, hogy kezdő a hívő életben, nagyon nagy szüksége van a testvéri közösségre, egy testvérre, aki esetleg előrébb tart hitben, aki támogatja. Nekem is voltak ilyenek. Mindenkinek volt ilyen. Peti ugye azt mondta, hogy azokhoz a sírokhoz szeret kimenni kémerbe, ahol vannak azok az emberek, akiknek a hitét látta élőben. Ők voltak az ő támogatói. Nekem is vannak ilyen támogatóim, és mindenkinek vannak ilyen támogatóim. Na, ha valaki nem tud így felnövekedni, akkor egész életében egy beteg hívő lehet, mindig támogatásra szorult, és állandóan vonszolni kell, ugye? Nem tud saját lábra állni. De erre senki nincsen predestinálva. Nincsen senki elrendelve erre, hogy te egy olyan ember leszel majd, aki üdvözülni fogsz, de majd téged a testvériség fog végigvinni egész életedben. Nincsen. Lehet meggyógyulni, és lehet egészséges hitben élni. Miért nem tud valaki felnövekedni hitben? Egyrészt azért, mert lehet, hogy az ő szívében ott vannak a tövisek, rengeteg gond, rengeteg baj, és inkább erre néz a láthatókra, nem pedig a láthatatlanokra. A másik pedig ott lehet a nyomorúság, a kövek, az üldözés. Emiatt nem nőhet fel. De a hitünk mindvégig, amit megkaptunk, tel is tele van támadásokkal. Csak egy-két támadást felhozok nektek, amivel biztos, hogy vagy találkoztok, vagy pedig találkozni fogtok. És ezek olyan támadási pontok, amelyekkel, ha az ember találkozik a hívő élete során, megrekedhet, és sokan megrekednek a hitben. És aztán azt mondják, hogy hívő vagyok, de a szívük mélyén ott egy nagy gombócot hordoznak, és nem tudnak igazán bízni már Istenben. Az egyik ilyen, Dávid fogalmazza meg. Hogyan lehet az, hogy a gonoszok virágoznak, növegednek, gyarapszanak, de a te hívőd meg szenved, folytathatnám. Ez egy óriási kísértése a hívőnek. Mikor látja, hogy ott van az istentelen ember, aki talán nagy hangon hirdeti az ateizmusát, vagy a más nézeteit, és virágzik, és úgy tűnik áldás van rajta. Én meg itt vagyok hívő, dugi gondokkal, nem úgy mennek a dolgaim, meg mit tudom én micsoda. Biztos átéltetek mi át, de ha még nem fogtok, fogtok. Hát, és szerintem mindenki átéli ezt. Megpróbálja az ember hitét Isten. De ha valaki átmegy, és azt mondja, igen, de mindennek egyszer vége lesz, és a végén látjuk meg, hogy mi van, mi az igazság, akkor az ember azt mondja, Istenem, te mindent jól tudsz. Vagy a héten gondolkoztam, egy példázaton gondolkoztam a héten. Ismeritek azt, mikor az Úr is azt mondja, hogy elment a király messzi országba, és kioltotta a vagyonát. Az egyiknek adott 10 talentumot, a másiknak 5 talentumot, a harmadiknak 1 talentumot. És akkor mindegyik elkezd sáfárkozni, egy talentum, azt mondja, nekem csak kevés van, és elásom. Hát mi nem akarunk egy talentumosok lenni, mert akkor esetleg elásnánk. Ez egy nehéz helyzet, ugye, amikor látjuk, hogy a másik többet kapott, én kevesebbet, és akkor hát, hogyan is mit csináljunk. Na de mi van akkor, hogyha a 10 talentumát a mennyei atya egy ateistának osztotta ki. Az 5 talentumát egy muzulmánnak osztotta ki. Az 1 talentumot megkaptál te keresztény. És menjél és sáfárkodjál. És ott élnek. Mert az atya mindenkinek kihoz dolgokat. Mindent kihoz. Nyilván nem ez van az igébe alapban, csak egy ilyen gondolat. És mikor azt látod, hogy egy ateista sokkal több képességgel rendelkezik, nagyobb egészséggel, nagyobb tudással, nagyobb élettapasztalattal, nagyobb bölcsessége, pang-bang-bang, nyilván a maga világi módján, ezt hozzáteszem, vagy egy más vallású, és te meg olyan nehezen tudsz megszólalni, olyan, minden olyan nehezen megy, amikor megszólalsz, akkor se úgy kellett volna mondani. Éreztél már ilyet? A másik az meg folyik belőle, lehengerlő, és csak ott állsz, mint egy sortűzbe lettél volna. Na, mit csinálsz ilyenkor? A hited igencsak próbál van téve, csak azt mondom. Megmarad is Istenbe a bizodalmad? És meg tudod háladásra köszönni, köszönöm, Uram, hogy adtad azt az egy talentumot, mert én tudom, hogy kitől kaptam. Ők nem tudják, hogy kitől kapták, de kapták tőled. És azért merem ezt mondani, hogy Isten így oszta szét az ajándékait, mert nézzétek, ott vannak, hát én csak a saját magam szakmájára tudok mindig hivatkozni, ott volt egy Mozart. Meghalt egész fiatalon. Nem tudok más rámondni, csak az, hogy zseni volt. Nem sok olyan ember volt a világon, mint ő. Ezt kell, hogy mondjam. Nem sok olyan ember volt. De istentelen volt. Vagy mi van az, mikor, emlékszem, még a 90-es évek végén jártam Németországba, és vettem egy CD-t, mert volt egy trombitás, aki naturtrombitán, olyan trombitán, ahol nincsenek billentyűk, úgy játszott, hogy többször, emlékszem, valamikor órákig ugyanazt az egyetlen egy számot hallgattam róla. És mindenki, amikor szakmán belül voltunk, akkor az, bár a nem hívő trombita tanárok, meg mindenki szóval, hát mintha egy angyal trombitázna. Ez hogy lehet így zenélni? Hát ez szinte annyira fenkölt, és hallgattuk, emlékszem, a CD-t, és úgy találkoztam annak a trombita művésznek, akinek a CD-t hallgattuk először, Pécsen, mikor elmentem meghallgatni nagy elánnal, ott látom, hogy jön velem szemben az utcán. Ah, itt jön. Most kezet fogok vele fogni, a nagy trombitás, ez volt a 90-es évek végén, és akkor csak ennyit mondod, bír, hát menjünk el sörözni. Ez volt az első. És fél részegen játszotta végig a koncertet. És a többit azt nem részletezem veletek. Tehát egy nagyon-nagyon lepukkant életet élt. Hogy lehet, hogy ő ennyire jól játszott? Azért, mert Isten szétosztja az ő tetszése szerint a dolgait. És valakinek ad, valakinek... Ő nem tudja, hogy kitől kapta. Nem tudja, hogy lehet jól sáfárkodni. Te lehet, hogy kevesebbet kaptál, nem biztos lehet. De te tudjad, hogy kitől kaptad. És tudjad azt, hogy Isten szeretetéből van ez, és ne akasszom meg ezt téged a hitben. Ennyi csak arról, hogy mitől, ez csak két példa, még mondhatnánk egy párat, még ide leírtam, nem fogom tovább húzni az időt. Mitől betegedhet meg a hited? Ilyenektől. Vagy egy fel nem dolgozó tragédiától. Hogyan lehet, hogy meghalt ez? Hogyan lehet, hogy ez kap pont betegséget? Mikor gyermeke van? Mikor így, meg mikor úgy, meg olyan jó ember? Nem tudjuk megmondani ezeket a dolgokat. De egyet tudok mondani, testvérek, soha ne felejtsétek el, hogy a világon, ezen a világon a szőnyegnek mindig csak a hátoldalát látjuk. Csak a hátoldalát. Hogy milyen a szőnyeg mintája, azt a más világon fogjuk meglátni. És akkor megértjük, hogy miért pont úgy tette Isten, miért pont úgy osztotta ki, és miért pont az történt. Mert akkor Isten megmutatja a szőnyeget, és azt mondja, nézzétek, ilyen a minta. Ezt készítettem. És akkor gyönyörködni fogsz vele, mert az a minta, az maga a mennyország lesz. És itt, ha háborodunk, akkor ne felejtsük el, hogy homályosan látunk, és csak a szőnyeg hátoldalát, ami kuszaság, és bogyos, és érdes. Még néhány szót szeretnék beszélni nektek az eltorzult hitről. Kettő alapvető fajtája van az eltorzult hitnek. Az egyik a törvényeskedés, a másik pedig a rajongás. Amikor végig gondoltam ezeket, meg picit utána is olvasgattam több helyről, nagyon érdekes, mert az a több hely, ez ugyanazt írta mindegyikről, pedig különböző helyről származtak. Ugyanúgy fogalmazták meg ezeket. Mi a törvényeskedés? Többféle módon megnyilvánulhat a törvényeskedés. Az alapfajtája a törvényeskedésnek az, mikor azt mondja valaki, hogy az evangélium igazságához, Jézus Krisztus áldozatához még kell valamit tegyek, hogy üdvözüljek. Magyarul.
Jézus Krisztus áldozata nem elég az üdvösséghez, hanem még metélkedj körül, tartsd meg a szombatot, ne egyél húst, és nyelveken kell szóljál, és nem tudom, milyen énekeket kell énekeljél, akármi. Ez a törvénykezés egyik fajtája. Én azt gondolom, ez nem jellemző ránk, mert mi azt valljuk, és akiket én ismerek, azt vallják, hogy Jézus Krisztus egyedül áldozata tökéletesen elégséges arra, semmit nem kell tenni hozzá, hogy te üdvözüljél. Ez a törvénykezés egyik fajta, ez az alap. A többi már egy kicsit azért necces nálunk is, és akiket ismerek, megfordul. Mikor valaki Istentől átvesz egy személyes üzenetet, például Isten megszólította őt, hogy nem ihatsz alkoholt, te nem sakkozhatsz, vagy bizonyos munkát nem végezhetsz, a saját élethelyzetből, szociális körülményedből, akármiből fokoz, és ezt, nekem ez kutya kötelességem így élni, mert ezt Isten az én szívemre helyezte. De onnantól kezdve, hogy ezt a dolgot, amit én átvettem személyesen Istentől, másokra kényszerítek, onnantól kezdve törvényt szabtam. Onnantól kezdve törvényt szabtam. És van egy rejtettebb formája ennek, mikor Isten nekem mond egy bizonyos élethelyzetben valamit, hogy ezt most ne tedd. És én ezt magamnak törvény, ezt most már soha életemben nem fogok, és gúzsba kötöm magam. Pedig lehet, hogy Isten lelke aztán később felszabadítana már rá, hogy tehessed, de te nem teszed, mert magadnak egy törvényt szabtál, hogy már pedig így meg így kell csinálni a hívő életet. És bemerevedsz, és kemény leszel, és először magadhoz leszel nagyon kemény, és aztán azt veszed észre, hogy másokhoz még keményebb leszel. Alapvető dolog szerintem azért a hívő életben, hogy magadhoz légy szigorú, és másokhoz legyél irgalmas. Ez az alap. Ne pedig másokhoz legyél szigorú, és magadhoz irgalmas. Nem. Font fordítva. Figyeljetek, ez a törvénykezésnek már egy rejtettebb fajtája. Van egy másik is, ami szintén szerintem törvénykezésbe és a hitünknek a torzulásához vihet el bennünket, mikor a Szentírásnak egyes szakaszait sokkal nagyobb hangsúllyal, aránytalanul nagy hangsúllyal ellátjuk és kiemeljük. Holott az a szakasz, az nem is annyira lényeges. És ahhoz az egy szakaszhoz, szinte ahhoz befókuszálva mindent, ahhoz az egy szakaszhoz mérünk mindent. Bizonyos kis mondatok kiemelése. Ez is vezethet törvénykezéshez, szabályalkozáshoz, a hívő élet megmerevedéséhez. Mi az az egy dolog, amit nekünk keresztényeknek abszolút ki kell emelnünk? Az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. Mi a megfeszített Krisztus hirdetünk. Ennek abszolút privilégiuma van. Ez mint a rakéta fönt van. Ez az igazság. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott. Ez mindent, úgy szokták mondani, mindent überel, ez az igazság. Veszélyes a törvénykezés azért, mert egy merev, Istentől elhajló élet, egy Istentől különálló, idézőjelben hívő életre vezet bennünket. Még néhány szót a rajongásról, és aztán tényleg befejezem, nem akarom tovább mondani. A rajongás valahogy oda vezethető vissza, hogy meggondolatlanság és megalapozatlanság. Azokról szól főleg, akikről úgy írja az Úr Jézus, hogy azonnal örömmel fogadják az igét, de a naphevékben, a próba alatt már nem bírnak élni. Mi jellemzi a rajongó embert? Nagyon tud lelkesedni. Óriási nagy magasságban így szeretem az Urat, úgy szeretem, és nagy dolgokat megtesz. Aztán pedig eltelik egy kis idő, borzalmas mélységeket jár meg. Hitetlenségben van, és szenvedés maga alatt van. Óriási amplitúdóval működik. A rajongó ember hatalmas látványos dolgokat, csodákat sokszor megél, és aztán irdatlan nagy mélységeket, sokszor bűnöket is megjár. Nagyon nagy amplitúdóval éli az életét. Sokszor a rajongás, amikor Istennel nem kiegyensúlyozott az ember élete, az olyan megnyilvánulása lehet, hogy egy túlzott befelé forduló hívő élet. Csak én és az ige, senki más. Mindenkinek vannak ilyen korszakai, de aki csak ebben él, az nem jó. Másoknál ez úgy nyilvánul meg, hogy túlzott evangélizálás. Mindenkinek mondja az evangélium, hogy jobbra, balra, ha kell, ha nem, tumkolja, nyomja le. Tömi, mint a gúnárt. Ugye ezek mind a rajongás, egy torzult hitnek a megnyilvánulásai. Sokszor nagyon vonzódnak a látványos kegyelmi ajándékokhoz. És még egyet ide fölírtam, hogy könnyen megítélheti azokat az embereket, akik nem produkálnak látványos dolgokat a hívő életben, akik nincsenek különösen nagy megtapasztalásaik, vagy nincsenek látványos kegyelmi ajándékaik. Látjátok, elmondtam a törvénykezést, ez egy torzulás, az egyik nagyon merev, a másik pedig a rajongás, amely, ahogy próbáltam leírni nagy vonalakban. Valamelyik író, egy teológus azt mondta, mind a kettő ugyanonnan ered, hogy nem egészséges a hit. És Isten bennünket arra hív erre a mai délelőttön is, hogy vizsgáld meg a hitedet. Hogy menj oda Jézushoz, hogy egészséges legyen a hited. Először is azt kell megvizsgálnod, hogy megtartó legyen a te hited. És hogyha észrevettél a magadban, hitében valami torzulást, hogy neked nem megtartó a hited, vagy a hited erre-arra eltorzult, vagy nem tud egyszerűen felnövekedni, akkor hozzátok is szó Pál apostolnak az a felhívása, hogy harcold meg a hit szép és nemes harcát. A hitben élés az egy harc. Azért küzdeni kell. Küzdjetek a hitért, mely egyszer mindenkorra a szentekre bizatott. Nem azért, mert a hit az üdvösség, hanem már a hit által tudod megragadni egészséges módon Istent, és azt az üdvösséget, amelyet elkészített neked Jézus Krisztusban, az ő fiában. Ámen.